ki a világ első számú profilozója?
Hogyan lásd a bunkó sofőrt, aki hirtelen bevág eléd?
Hogyan tudsz a másik ember agyára hatni?
Ha kíváncsiak vagytok rá, tartsatok velünk! Ma a Podped extra tartalomban még mindig az elicitációról fogunk beszélgetni, ami kérdezéstechnikát jelent, és mint kiderült valójában állítás technika, vagy információszerzési technikának is lehet erre tekinteni. És engem nagyon foglalkoztat még az előző epizódban felvezetett kis történet vagy gyakorlat hátterével kapcsolatban, hogy amikor megfogalmaztad azt a mondatot, azt a bizonyos mondatot a kollégina felé, ugye egy szupershopban dolgozó asszisztens felé, akkor ugye azt mondtad, hogy azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, hogy a LinkedIn-en olvastam, hogy ennek a üzletláncnak az alkalmazottjai számára a nettó 180 ezer forintos fizetésket felemelik 260 ezer forintra. Milyen jó, már épp ideje volt. Hogyha remélem, hogy pontosan idéztem a lényeget, és hogy itt ugye több részlet is fontos ebben az állításban. Rögtön az első, ami nekem szemet szúrt, ez, hogy egy hivatkozást hozol be itt a LinkedIn esetében.
Így van, mert akkor ez, hát megint egyébként a technikai szempontból akarom nézni, hogy milyen technika ez, hogy a LinkedIn-t említettem. Akkor nem tudom sajnos a magyar fordítását, de ez úgy van könyvekben, hogy My Friend John technique, tehát a barátom Jani. Tehát mondjuk, hogyha nem akarsz valakit megbántani effektíve, és nem akarod ennek a bántásnak a középpontjába saját magadat beletenni, akkor érdemes egy külső referenciát, egy külső hivatkozást ugye ebbe bevonni. Na, ilyenkor tök jó az, hogyha megnevezel valaki mást, hogy erről a dologról hogy gondolkozik. Hiszen akkor a felelősség az nem rajta csapódik le, hiszen nem te mondtad ezt, hanem a barátom Jani szerint ez egy nem jó dolog. Vagy neki erről más a véleménye. És akkor majd látod, hogy a másik az egyébként mit reagál ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy itt is visszatérve az eredeti témánkra, a LinkedIn, ha így vesszük, akkor ez egy referencia alapot képzett arra, hogy ezt nem én mondom, tehát nem én voltam bent a H-osztályon, és tudtam meg a fizetést, vagy valami, hanem egy külső forrás, ami egyébként, mint most kiderült, teljesen hülyeséget mond.
És de olyan szempontból meg, hogy egy külső információ forrás nevezel meg ebben az esetben, az szerintem azt is erősíti, hogy hihetőbbé válik.
Ez a hibázás.
Ténylegesen olvastad valahol, tehát hogy nem úgy mész oda, hogy én ezt hallottam, hanem még annál is egy jóval pontosabb forrás megjelöléssel.
Igen, ebből a szempontból teljesen igazad van. Teljesen igazad van, és mégis ugye ez egy olyan médium, ami, mint látszik, tévedhet. Hiszen bakker, én árufeltöltő vagyok, és én már aztán tudom, hogy milyen fizetést kapok, hiszen minden hónapban érkezik a számlámra. Tehát ezért ezt a pszichológiai kényszert érzem arra, hogy egyébként ezt a, most legyen az bármilyen autoritás, mondhattam volna a Népszavát is, tök minden, Népszavában olvastam, hogy hát ha létezik, még nem is tudom, hogy ezt az autoritás felett, ugye én, nekem ezzel kapcsolatban egy jobb információm van, egy valós információm van. Ezért még ráteszek egy kicsit a lapátra azzal, hogy annak a kényszerét előidézzem, hogy ő kijavítsa a rekordot.
És akkor mi a helyzet itt a mondat végén azzal, hogy felemelték, milyen jó, már épp ideje volt. Ez egyfajta empátiát építesz a másikkal, vagy ez elhanyagolható?
Igen, empátiát is egyébként. Én attól függetlenül ugye az információszerzés céljából most itt ennek annyira nincsen jelentősége. Mindazonáltal azért hozzátenném, hogy nagyon jó dolgot hoztál be, Laci, hiszen ugye azt szeretnénk, hogy minden egyes emberi kommunikáció során, hogy jó legyen a kapcsolatom a másikkal. Miért akarnám, hogy rossz legyen az interakció? Úgyhogy minél többször egyébként ismered el a másiknak az érdemeit, minél többször bókolsz, minél többször teremtesz empátiát, megértést a másikkal kapcsolatban, annál jobb lesz maga a kapcsolatnak a minősége is, és azért ez fontos.
És akkor menjünk is tovább, hogy milyen egyéb technikák vannak még itt az elicitáción belül.
A következő az a provokatív állításunk lesz. Az pedig, akkor megint mondok erre egy példát, hogy mi van akkor, mikor mész haza a taxival, és mondjuk ez hajnalban van, és mondjuk egy buli után volt, és mondjuk a szalon spicces állapotba eszedbe jut ez a podcast adás, és mondjuk ki akarsz valami olyan információt húzni a taxisból, amit hát nem biztos, hogy könnyen árulna el. Mit csinálunk ilyenkor? Állítunk, méghozzá provokálunk, az nem jelent semmi mást, csak én azt az egyetlen szót szoktam mindig mondani, és ez is saját játékom, hogy azt mondom a hátsó ülésen, hogy a taxisnak, hogy fogadok, hogy sok mindent láttál ezen a hátsó ülésen már. És gondold el megint azt a pszichológiai kényszert, hogy megossza a szaftos történeteit. Zárójelbe jegyzem meg, hogy elég sok celebről tudok, elég érdekes dolgokat, amit ugye hiába, tehát nem tudtam volna ezt rákérdezni, hogy te figyelj már ezzel az XY celebbe.
Esetleg volt-e olyan a praxisos során, hogy valamelyik celebről valami nagyon így kellemetlen van. Helyzet volt, mert ilyenre értelemszerűen nem fog semmilyen választ adni, hiszen ez
vagy az esetek kiadva. Nagy többségében ugye meg se történt vele, hiszen mondjuk ugye nem minden nap ül be a taxitba egy celeb, és mit én viselkedik, mondjuk ordinári módon, most mondtam valamit. Vagy kezd ki veled. És most csak akkor nem nevezem meg azt a celebet.
Mindjárt bekérdezek valamilyen provokatívat, és akkor hátra kiadod az információt.
Úgyhogy igen. És ráadásul, tehát magyarul egy kérdéssel mindig szűkítem a lehetőségeket. Tehát hiszen van egy adott spektruma annak a témakörnek, amivel kapcsolatban kérdezek, és van még ezen kívül millió lehetőség, amire én nem gondolok. És szóval egy állításnál ugye az jön ki, hogy neki mi volt fontos.
Tehát ez egy felkérés táncra, ahol te tulajdonképpen megfogalmazol egy olyan állítást, amit ő neki azért valamilyen szinten igazolnia kell. Tehát, hogy biztos, hogy sok mindent láttál már ezen a hátsó ülésen, ebbe benne van az, hogy elkezdi pörgetni az ember az emlékeit, élményeit, és valamilyen szinten annak az állításnak akar eleget tenni azáltal, hogy valóban igen. Igen. És biztos, hogy benne van valamilyen szinten szerintem az embernek a saját fontossága talán, vagy a saját jártassága, hogy ő bizony tényleg látott ilyen és ilyen dolgokat.
Így van. Tényleg ezt úgy fogalmaznám meg a lehető legegyszerűbben, hogy az ember szeret eleget tenni. Szerettem volna azért elmondani a kedves nézők kedvéért, és vagy hallgatóság kedvéért, hogy miért is ülünk itt, illetve hogy mi az, amit tudnak nyerni ebből az egészből. Ugye azt tudni kell, hogy nagyon sokan foglalkoznak testbeszédelemzéssel, nonverbális kommunikációval, viszont elég, tehát nagyon nagy az információ zaj, viszont eléggé sok is ebben a téves információ, hogy így mondjam. Úgyhogy mi a következendő epizódokban azt próbáljuk, ezt az információs zaj próbáljuk tökéletesíteni azáltal, hát igazából általam, ha így vesszük, hiszen az utóbbi 10 évben, 15 évben foglalkozom nonverbális kommunikációval, és hát képzeljétek el, hogy voltam olyan szerencsés, hogy egy NATO katona, különleges katona vett a szárnyalá 20-as éveimben, és olyan trükköket és praktikákat tanultam tőle, amit úgy gondolom, hogy nagyon kevés ember tud a világon. Aztán már említettük talán Chase Hughes-t, aki az én jelenlegi mentorom, ő jelen pillanatban a világ első számú profilozója. És a Chase Hughes az utolsó 17 évben azt tanította a CIA-s ügynököknek, hogy hogyan beszéljenek rá valakit arra, záros határidőn belül, tehát mondjuk képzel egy jelenetet, hogy az informátorral találkozva mondjuk egy kocsmában, és rá kell beszéljed arra, aki még nem informátor, hogy legyen informátor, kockáztassa a halálbüntetést, és még mosolyogjon is hozzá. Úgyhogy az ő tudását, illetőlegesen Joe Navarro, Greg Hartley, Scott Rouse, Mark Bowden, Lena Sisko, Gavin Stone, és más hasonló, Joe Navarro, ha nem, esetleg őt nem mondtam, ezeknek a nagyoknak és valódi, általán valódi szakértőknek tartott embereknek a tudását próbálok majd szintetizálni a kedves hallgatóság számára.
Még egy... csak miatt tovább mész, még visszatérve Chase Hughes-hoz, hogy tulajdonképpen ez a tudás miért bír ekkora jelentőséggel az, hogy ez publikussá vált? Az ő történetén keresztül, vagy hogy ő hol tart most így az életben?
Hát ő 20 évet szolgált az amerikai hadseregben, és leszerelt 2 évvel ezelőtt. És hát az a tudás, amit ő összerakott, tehát az utóbbi 20 évét, az azzal töltötte, hogy különböző viselkedési taktikák, illetve hát ugye a pszichológiai hadviselésnek a taktikai műveleti kivitelezője volt az Egyesült Államoknak nagyon sokáig. Tehát amikor Irakban arról beszélgetünk, hogy mondjuk, és ez tényleg valószínűleg így van, hogy hatalmas hangszórókat állítanak fel mondjuk éjszaka, és macskáknak tudod a nyávogását, vagy pedig heavy metalt szólaltatnak meg a Humvee-ból, tehát ilyen rész is a pszichológiai hadveselésnek, akkor ez például az ő nevéhez fűződik. Úgyhogy hát mivel ez igazából azok a dolgok, amikről beszélgetünk, ezek nem titkosak. Tehát ezt mindenki a peer study-ból össze tudja szedni, és hát ugye szintetizálni tudja, vagy logikailag össze tudja kapcsolni. Nekünk az a mákunk, hogy ezt ő megtette helyettünk az amerikai kormány pénzéből, és hát ennek a publikus változatát osztjuk meg most a hallgatósággal. Egyébként a publikus változat alatt azt értem, hogy testbeszédben nem lesz semmi olyan, amit egyébként eltitkolunk, vagy valami ilyesmi, vagy eltitkolok. Ez nyilván ugye az ő fortéja, vagy tudás, az 3 dologra épül. Az egyik az nem más, mint maga a testbeszéd értelmezés és elemzés. A másik a profilozás, tehát a viselkedés profilozás, milyen szociális félelmei vannak a másiknak, milyen döntési mechanizmusa van, milyen névmásokat használ, milyen mellékneveket használ, pozitív, negatívat, milyen memóriát honnan hív le, ugye szemmozgással, stb. Stb. Tehát a profilozás, viselkedés elemzés része. Míg a harmadik pedig az a befolyásolás technika. És hát inkább itt a profilozás és befolyásolás technika részén vannak olyan elemek, amik a publikum számára nem ismertek, úgyhogy hát ezeket nem is fogjuk tudni megtanítani, mert ez az én számomra sem ismert. Úgyhogy röviden válaszolva a kérdésedre, ez aminek konszolidált változatát fogja megtanulni, illetve meghallani a nézők és hallgatóság.
Igen, és gyakorlatilag ennek a mondjuk tudományterületnek mégis azért a úttörője Chase, hiszen olyan szinten szintetizálta ezt a tudást, ami sehol máshol nem volt még ilyen módon, és ilyen részletességgel összefoglalva, mint az ő ugye tudtam, a 2 könyve van, az egyik a Six MX, és én azt olvastam, és ott abban egy olyan rendszerbe foglalja ezeket a viselkedéseket, és ezeknek a gesztusoknak az értelmezését, illetve tényleg egy keretet ad arra annak, hogy ezt hogyan érdemes alkalmazni, és hogyan érdemes használni, amire korábban azért nem nagyon volt példa.
Nem egyáltalán.
Tehát jelentek meg könyvek a témában, sokan foglalkoztak ezzel, de ilyen módon, és ilyen módon úgy, hogy fel is használhatóvá váljon, úgy én nem nagyon tudom, hogy volt-e ilyen korábban.
Nem, tehát az a probléma ezzel, tudod, ez misztikum, ez az egész testbeszédes történet, pedig amúgy nem az. Majd meg fogjátok látni. Csak mivel mondom, annyi a kommunikáció zaj, és annyi hülyeség van benne, tehát tényleg nem, az a baj, nem tudom ezt másképp fogalmazni, addig, amíg az alaptézis az az, hogy a nonverbális kommunikáció 93%-a az nonverbális, és minden tréner, és minden testbeszéd szakértő, vagy legalábbis a 93%-uk, ezt mondja.
10-ből 9.
Igen, 10-ből 9 fogorvos ajánlásával, addig ez nem fog megváltozni, ez a tudat, hogy hát igen, ez egy nagy humbuk. Úgyhogy mi ezért ülünk itt igazából effektíve, hogy lerántsuk ezt a leplet, és ezt a humbuk kategóriából ugye átformáljuk ezt a tudomány és a művészetnek a határmesdjére. Én például azt szoktam mondani, és hát ugye van nekünk ez a hangzatos nevünk, hogy hazugságvizsgáló, nem véletlenül, mert nagy valószínűséggel rá is kattintottatok, és viszont ilyen effektíve, hogy hazugságvizsgálat, az létezik, de ez nem pontos. Tehát azt mondom, hogy nem hazugságot vizsgálj, hanem változást vizsgáljál. Hiszen a testbeszédben történő változás fogja jelenteni azokat a vörös zászlókat, amiket majd nem sokára belemegyünk, hogy figyelj ide, mert itt valami még van, lehet a háttérben. De visszatérve egyébként egy picikét magára a testbeszéd elemzésre, még annyit mondanék el, hogy ugye, nagyon sokszor van az a szituáció, hogy van egy interakció, ami van egy sales szituáció, van egy emberi interakció, amikor is van egy elvárásunk, vagy azt gondoljuk, hogy úgy megy az a bizonyos dolog, ahogy megy, hogy jól megy, jól áll a szénánk. Uh-huh. És aztán a legvégén derül ki, hogy nem. Hogy az a szél, amit akartunk egyébként csinálni, amit el akartunk adni mondjuk, vagy amit végig akartunk vinni, vagy el akartunk érni, az nem érte el a célját, nem voltunk sikeresek. És pontosan ezért nagyon szeretem a testbeszédet, mert ebben ad segítséget, hogy sokkal hamarabb azokat a tudatalatti jeleket te tudjad értelmezni, mert értelmezed amúgy is, mert előző adásban beszélgettünk ugye róla, hogy tudatalatti ezt feldolgozod, viszont nem tudsz definíciót, magyarázatot, racionalitást kötni hozzá. Viszont azokon az elemekre, amiken végig fogunk most menni ezen oktatási sorozat folyamán, már csatolni tudod hozzá a logikát is, és nem kell, hogy várjál, hogy lássad mondjuk azt az ellenvetést, amit mondjuk a beszélgető partnered adott esetben ugye rögtön mondta. Most egyetlen eklatáns példát mondok, amikor mondjuk jobbra elhúzom a számnak a sarkát, vagy akár balra is, ez a tudsz jönni, segíteni szombaton pakolni, meg költözünk, Laci. És elhúzod egy kicsikét a szádnak a jobb, vagy a szádnak a szín, és hogy az is tudjuk képzelni, mm-hmm. ugye, ez a és akkor mérlegel el magadba, hogy mi a francot is kell csinálnom szombaton? Hát igazából semmit, nincsen kedvem pakolni egy amúgy, de oké, persze ott leszek. Tehát nem jelenti azt például, ez az a megvetésnek egyébként a jelenti, ezt én mint mikro arcmimikából nézve, én egyébként nem szeretem ezt a szót használni, mert ez nagyon erős, viszont az egyet nem ért, és a sokkal inkább ugye benne van. Tehát nem azt jelenti, hogy te nem fogsz eljönni, hanem csak annyit jelent, hogy nem 100% örömmel fogok eljönni, hiszen lehet, hogy mondjuk van más jobb dolgom is, mint hogyha csak mint a pakolnék egész nap.
Értem, és akkor gyakorlatilag ez egy itt, amiről beszélsz, az nem más, mint a verbális kommunikáció, tehát a konkrét logikai üzenet, vagy amiről beszélek, és az emögötti emberi érzelmek, ami lehet, pontosan. Kapcsolódik ahhoz, amit mondok, és egybevág azzal, vagy lehet pont az ellenkezője is, és erről szól, ha jól értem akkor, vagy ezért jelentős a...
Az mindig egybevág. Tehát, hogy mindig egybevág, csak maximum mást látsz testbeszédbe, mint amit mond a másik, vagy amire számítasz. Tehát, hogy az érzelem, pontosan ezért szoktam azt mondani, hogy sokkal megbízhatóbb a testbeszéd, elemzés, hát ha jól csinálod, jól értelmezed, és jó kontextusban értelmezed. Hiszen azt az érzést lehet, ugye 500 millió dolog okozhatja, hogy én mondjuk miért nem teli szájjal mosolyogva megyek hozzá pakolni, és miért húzom el a számnak a jobb sarkát, mi ennek az oka, azt mindig kérdezés technikával kell úgy ilyenkor
tovább
a dolgok így van, tovább bontani. És viszont az érzés attól függetlenül az mindig egybevág, tehát hogy azzal a témával kapcsolatban sokkal megbízhatóbbak a tudatalatti által ugye küldött üzenetek. Hiszen a testbeszéd az a tudatalatti által van vezérelve.